Jó napot kívánok az Inforádió arénája hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Benkő Tibor honvédelmi miniszter, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Miniszter úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok!
Elmagyarázná, honnan kell nézni, hogy mi Magyarország védelmi képessége, és az azt mi mutatja meg?
Hát hogyne, természetesen Magyarország védelmi képessége, köszönöm szépen ezt a kérdést, mert rendkívül összetett. A Magyarország védelmi képességét nem csak a fegyverek erejében kell látni, hanem sokkal inkább azt kell figyelembe venni, és rögtön akkor választ adok a feltett kérdést, hogy honnan induljunk el, hogy a jelenlegi biztonsági helyzet, amelyben Magyarország lakossága van, az milyen elvárásokat támaszt, például a honvédelemmel és a honvédséggel szemben, hogy Magyarországot és Magyarország lakosságának biztonságát garantálni tudjuk. Miért mondtam azt, hogy ez nem csak fegyver és a fegyvereket kiszolgáló katonák rendelkezésre állásának a képessége, mert azért nem csak hagyományos hadviselésről beszélünk most már napjainkban, hiszen biztos, hogy nagyon sokan hallották ma azt a fogalmat, hogy hibrid hadviselés, amelynek bizonyos elemei azok nem is fegyveres hadviselési formák és eszközök, hanem sokkal inkább akár kormányzati működés, akár más tekintetben információ, hadviselés, ezt a kifejezést kell használnom, meghatározzák azt, hogy egy országnak, egy kormánynak, egy államigazgatásnak milyen sérülékeny pontjai lehetnek. És természetesen, ha Magyarország biztonságáról beszélünk és képességről, akkor minden ilyen területre felkészülteknek kell lennünk, mind személyi állománnyal, mind technikai eszközzel.
Van-e a hagyományos haderőnek egy szükséges, minimális szintje ahhoz, hogy az új kihívásoknak egyébként meg tudjunk felelni? Úgyhogy az ország korábban a Varsói Szerződés tagja volt, ennek megfelelő mértékű idegen csapatok itt állomásozásával, ma pedig a NATO tagja.
Hogyne, mindenféleképp van egy minimális, ahogy ön fogalmazott. Én a minimálist ott tudom meghúzni. Azt mondjuk, hogy bár Magyarország tagja most jelenleg a NATO-nak, mint szövetséges rendszernek, de azért olyan képességet kell megteremteni és fenntartani, amely garantálja, ismételten azt kell mondani, Magyarország és a magyar emberek biztonságát. Ez nem idegen attól a gondolattól, hogy a NATO az egy szövetséges rendszer, és bármi gond van, akkor majd egymást megvédjük és segítjük, mert sokszor szoktunk arra hivatkozni, hogy a kollektív védelem elve alapján vagyunk ebben a szövetségben, és igazából nincs mitől tartani, mert a NATO majd megvéd minket. Ez az a washingtoni ötös cikke, amelyre hivatkoznak sokszor, de ugyanakkor ez előtt van egy úgynevezett hármas cikke is, amely azt mondja, hogy minden ország köteles olyan képességet létrehozni és fenntartani, amellyel tudja garantálni azokat a képességeket, amelyeket ön az előbbiekben megkérdezett. Tehát ebből adódik az is, hogy a NATO-nak a képessége a tagállamok képességein múlik. Tehát ha ezt levezetem, akkor azt kell mondani, hogy Magyarországon olyan minimális képességet kell fenntartani, amellyel Magyarország a magyar emberek biztonságát garantálni, szavatolni tudjuk. Ez mitől függ? Vissza kell csatolnom oda, ahol kezdtem, hogy ez attól függ, hogy milyen biztonsági kihívások és kockázatok vannak Magyarország vagy Európa viszonylatában. Ha ezeket megnézzük, akkor rögtön látjuk, hogy milyen képességeket kell megteremteni, fenntartani, és ez nem azt jelenti, ha most létrehoztam valami képességet, azt most megőrzöm, de az a képesség jó lesz majd 5 év múlva is, vagy 10 év múlva. Ez igenis szinte azt kell mondani, hogy nap mint nap frissíteni kell, és fel kell készülni az újabb és újabb kihívásokra. nem kell túl messzire visszatekinteni a történelemben, hiszen az ukrán válság, az ukrán, mondjam úgy, hogy a Krím-félszigetnek az elcsatolása az oroszok által, az egy hibrid hadviselési formában valósult meg. Nem egy hagyományos harceljárás a műveleti tevékenységgel, hogy jöttek a bombázók, bombáztak, tüzérség, nagy távolság, majd jönnek a harci járművek, harckocsik, hanem egy hibrid hadviselési formában, ugye ott is elsősorban, ami Ukrajnában történt, hát lehet látni, hogy a közvéleménynek, és mondjam úgy, hogy az embereknek a megkeresése, a megtálása úgy történt meg, amire eddig nem volt példa. Tehát mindig jön egy újabb és újabb, mondjam úgy, hogy hadműveleti, harcászati eljárásokat követelő jelenség, amire készen kell állnunk.
Lehetővé vált volna a hibrid hadviselés Oroszország részéről, ha nincs rettenetes mennyiségű hagyományos hadereje is egyben?
Én azt mondom, hogy mivel az elsődleges cél nem az volt, hogy az országot lerombolják, vagy a Krím-félszigetet lerombolják és elpusztítsák az ott élőket, így nem ez volt a meghatározó. De én akkor tudok igazából egy hibrid hadviselést elindítani, és tudatomban ott van, hogy én ezt a tevékenységet azért akarom elkezdeni, mert van egy végső célom, és első lépcsőben szoktuk mondani, alkalmazzuk ezeket az eljárásokat, majd ha ez nem vezet eredményre, akkor áttérek a hagyományos eszközök alkalmazására, vagy nem térek át, tehát ez sok mindentől függ, de ön pontosan látja, hogy ha mögöttem van egy képesség, egy olyan képesség, amellyel így is úgy is el tudom érni céljaimat, akkor az engem igenis biztat arra, hogy nyugodtan fogjak hozzához a művelethez.
Milyen képesség van Magyarországon a katonai céljaihoz képest egyáltalán? Van-e Magyarországnak katonai célja ma?
Hát hogy ne? Ez abból adódik, amit mondtam, és a nagyon védelem. Egyszerű. Olyan nemzeti képességet kell létrehozni, amellyel a Magyarország, a magyar emberek biztonságát lehet szolgálni. Ez az a képesség, természetesen ezt le lehet bontani létszámra, tehát katonákra, le lehet bontani technikai eszközökre, le lehet bontani típusokra, hogy milyen eszközökkel, milyen harceljárásokkal, milyen tevékenységgel szemben kell nekünk technikai eszközöket beszerezni, és arra az eszköznek, vagy annak az eszköznek a kiszolgálására hogyan kell a katonáinkat felkészíteni.
Mi a biztonság? Mert a biztonság érzete az más itt Budapesten, a Polgár utcában, ahol ülünk, meg mondjuk Bácsalmáson, a déli határnál.
A biztonság érzete, ugye nagyon sok összetevője van a biztonság érzetének, hogy mi mindenből tevődhet. Én most a katonai részét nézem. Természetesen más és más, és mindig ott van a legnagyobb kihívás a biztonság tekintetében, ahol az emberek úgy érzik, hogy itt engem valami veszélyeztet. És ez nem mindig harceljárásra vezethető vissza. Nyilván, ha megint a történelmet nézem, a délszláv válság idején egészen más volt a helyzet az ország déli megyéiben, mint nem tudom, Budapesten vagy Magyarország északi megyében. Ez egy teljesen természetes emberi tulajdonság.
Szegedről látszottak a robbanások fényei egy magasabb házon.
Látszottak, és lehetett hallani minden éjjel, minden nap a fegyver ropogást, és bizony az bizonytalanságot kelt az emberekben, és amikor ott felvonultunk a határ mellé, akkor bizony lehetett látni a magyar emberek arcán azt a megnyugvás, hogy na itt vannak a katonáink, itt vannak a fiaink, tehát ez egy biztonságérzetet ad. De ez ugyanúgy megvan egy katasztrófa helyzetben is, az árvizek időszakában. Ott is volt, megjelennek a katonák, vagy azok a biztonságerők, és itt beszélhetek a rendőrökről is, hiszen a meg a katasztrófa védelemről is, hiszen ezeket a feladatokat közös erővel kell megoldanunk. A biztonság érzet viszont, és ez egy nagyon érdekes dolog, az nagyon gyorsan tud keletkezni az emberekben, és nagyon hamar el tudjuk felejteni. Ez viszont egy negatív dolog. Én mindig azt mondom, hogy nem azért kell a magyar honvédséget fejleszteni, nem azért kell korszerűnek, modernek lenni, és tulajdonképpen a NATO-n belül is egy elismert erőt biztosító szervezetnek, mert hogy azt mondjuk, hogy minket most, de azonnal meg fognak támadni. Vagy hogy mert, hogy háborúra készülünk. Nem. Nem, mi nekünk a békét kell megőrizni. És a béke megőrzése az egy rendkívül fontos és igényes feladat. Ha a béke megőrzéséről beszélek, akkor megint azt kell mondanom, hogy nézzük meg a Nyugat-Balkánt. Mi történik a Nyugat-Balkánra? Lehet látni, hogy ott bár biztonságról is beszélünk, de az a biztonság és az a béke, amely ott van, azt szoktam mondani, hogy hát nagyon törékeny, és lehet látni nap mint nap, hogy milyen gondok, milyen problémák, milyen veszélyek jelentkeznek ott, és igazából talán, sőt biztos, azért van ott most béke, és idézőjelbe téve biztonság, mert ott több ezer békefenntartó katona látja el feladatát. De ez nagyon-nagyon törékeny dolog, és ezt fent kell tartani. Tehát nem háborúra kell készülni, hanem olyan képességet kell Magyarországnak is fenntartani, a megalkotni és fenntartani, amely tudja garantálni ezt a biztonságot. Amely igenis szokták mondani a NATO berkeken belül is, hogy az elrettentés nagyon fontos. Na, most ez úgy néz ki, mintha valaki támadólag lépne fel, és akkor fenyeget valakit. Nem. Elrettentés az azért kell, hogy senkinek ne jusson eszébe, hogy most akkor Magyarországgal szemben lépjen, mert Magyarország erre felkészült, Magyarország képes a felkészültségével és képességével megállítani és a békét biztosítani. Tehát ez az az elrettentés, és nem azért kell elrettentés, hogy most tőlünk féljenek, és mert nekünk olyan szándékaink vannak, nem, nekünk olyan szándékaink vannak, hogy Magyarországot és a magyar embereket védjük.
Milyen lépéseket kell tenni Magyarországnak, hogy egy megfelelő, jó színvonalú védelmi képesség tökéletesen kialakuljon? A honvédségek általában emberekből meg eszközökből állnak. Mit kell csinálni?
Igen, ha ez ennyire egyszerű lenne, hogy a honvédség csak emberekből és eszközökből állna, akkor nagyon-nagyon egyszerű helyzetben lennénk, és nagyon könnyű helyzetben lennénk. Hogy mit kell csinálni? Hát ne vegye senki szerénytelenségnek, de akkor azt mondom, azt kell csinálni, amit most csinálunk. Tehát én úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, és ez a Magyar Honvédség minden segítséget, támogatást megkap. Megkapja a kormányzati, mondjam úgy, hogy akár a politikai, akár a pénzügyi, anyagi támogatást is. Hiszen ahhoz, hogy képességet tudjunk felépíteni, egy képesség a Magyar Honvédségben is 9 összetevőből áll. Tehát nem csak emberből és eszközből, hanem 9 összetevője van ennek a képességnek. Én ezt hagyd ne soroljam most fel. De természetesen az egyik legfontosabb, ő maga az ember, a katona. Tehát, hogy olyan létszámban álljanak rendelkezésre katonák, és úgy legyenek felkészítve, akik egy korszerű technikai eszközt, egy korszerű harceljárást, műveletet tudnak vezetni, és eredményesen tudnak részt venni ebben. A másik a technikai eszköz. Olyan korszerű modern technikai eszközökkel kell rendelkezni, amely a mindenkori kihívásokkal szemben képes hatékonyan szembeszállni. Ehhez kell természetesen az ember, ahogy beszéltünk. De ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy ezeknek nagyon-nagyon sok összetevője van. És ha kérdezte, hogy mit kell tenni Magyarországnak, és azt mondtam, hogy azon az úton haladni, amit elkezdtünk, ez az úgynevezett Zrínyi 20-26 honvédelmi és haderőfejlesztési program. És ez valóban leegyszerűsíti teljesen olyan mértékben, hogy ön azt mondta, hogy az ember, a katona, ez a honvédelmi ágazathoz tartozik. Tehát fejlesztenünk kell a katonát és a katonával kapcsolatos dolgokat. Tehát itt a katona felkészítését, kiképzését, oktatását, tehát ez mindenféleképp egy szegmense. A másik dolog a katonának a toborzását, a megtartását, a katonákról való gondoskodás, ezt lehet egy másik halmazként értelmezni. Ugyanakkor fejleszteni kell a társadalmi kérdéseket is, hiszen honnan építkezünk? A társadalomból. A társadalomban lévő fiatalokat szólítjuk meg, hogy jöjjenek katonának. Tehát kell egy olyan honvédelmi jellegű vagy célú oktatás, képzés, amellyel már a fiatalokat tudjuk készíteni arra, hogy igen, a haza iránti hűség, a haza iránti elkötelezettség, a lojalitás, a bátorság és sok mindent lehetne sorolni. Ezt ismerjék meg, hogy ezeknek a fogalmaknak, vagy ezen fogalmak mögött milyen tartalmak is vannak. Tehát a társadalomban kell megkezdeni, az iskolák oktatásában, a fiatalok nevelésében.
Igen? Vannak honvédelmi ismeretek.
Igen.
Léteznek. Nem elegendő mennyiségben, nem elegendő intenzitással?
Elindultunk ezen az úton. Én azt mondom, hogy lehet, hogy ez rám nagyon is jellemző, de én mindig azt mondom, hogy igen, igen, de ez még nem elég. Tehát elindultunk, nagyon szép számban csatlakoznak ezekhez a programokhoz a középiskolák, csatlakoznak a főiskolák, az egyetemek, de nem elég az, hogy csatlakozunk, hanem ennek a belső tartalmi részét is fejlesztenünk kell. Tehát igenis olyan oktatással, képzéssel kell foglalkozni, hogy ahol erre megvan az igény, megvan a fogékonyság, már pedig én azt mondom, hogy a fiatalokban megvan ez az igény és fogékonyság, akkor ők mindig kapják meg a legfrissebb, a legkorszerűbb azon információkat, adatokat, amelyekkel ők nyomon tudják követni, és azt tudják mondani, hogy hát ez tényleg egy komoly kihívás lehet, próbáljuk csak meg. Ezért van többek között nekünk az ösztöndíjrendszer is, amelyet szintén középiskoláktól kezdjük, hogy akiknek már van célkitűzésük, hogy ők a honvédelem területén tudnák elképzelni a jövőjüket. Nem egy olyan dolog ez, amit ilyen, nem tudom én, álomként kellene kezelni. A saját példámat tudom mondani. Én szakmunkás tanuló voltam, amikor döntöttem amellett, hogy én katona szeretnék lenni. És ugye 43 éven keresztül katona voltam. Tehát igenis, már a fiatalokban megjelennek azok a gondolatok, hogy én milyen pályán szeretnék dolgozni. Orvos akarok lenni, buszvezető akarok lenni, lakatos szeretnék lenni, és így tovább.
Igen, bocsánat, nem akarom az elmúlt időket megbántani, de amikor ön úgy döntött, hogy katonai pályára lép, alig ha volt annyi lehetőség Magyarországon, mint amennyi lehetőség most van.
Hát igen.
A választék.
Igen.
Ez lenne ma egy nagyon tehetséges fiatalember, akiből később honvédelmi miniszter is lehetne. Éppen katonának, ráadásul úgy, hogy honvédként kezd.
Nagyon egyszerű erre a válasz. Igaza van önnek abban, hogy amikor az ország gazdasági helyzete erősödik, nő, amikor Magyarországon a foglalkoztatottság száma eléri azt az arányt, ahogy most tartunk, hogy nagyon nehéz toborozni fiatalokat egy olyan hivatáshoz, amely nagyon komoly lemondással, megpróbáltatással, sokszor nélkülözéssel együtt jár. De ez ennek a hivatásnak a szépsége. És igenis vannak fiatalok, akik azt mondják, hogy már pedig én ezt ezért, azért, amazért szeretném. Én nem vonnék párhuzamot, vagy nem vonnék le olyan következtetést, hogy miért egy értelmes, okos fiatal ember, aki jó felkészült és olyan tudással rendelkezik, miért a katonai pályát választ. Csak ehhez kell a korszerű modern honvédség a felszerelésével. Megint azt mondom, én például azért választottam szakmunkásként, mert a 70-es években azt mondtam, a legkorszerűbb, legmodernebb technikai képességek az a akkori magyar néphadseregben volt jelen. De én a rakétatechnikát választottam hát akkor.
Persze, de van ma korszerű és modern a magyar honvédségben a gripeneket? Nem ide számítva? Az összes többi még szovjet technika. Már 40 évvel ezelőtt volt korszerű és modern.
Ezért mondom, hogy jó úton járunk. Mert,
el kell kezdeni?
Mert már elkezdtük. Nem el kell kezdeni, már elindultunk ezen az úton, hiszen a légierő fejlesztésénél, ha most azt nézzük, most csak a csapatszállító repülőgépet nézzük, hát az Airbus 319-es az egy korszerű. Most összehasonlítva egy nem tudom én 70-es évekbeli repülőgépekhez képest, mégis azt kell mondanom, hogy korszerű. A civil életben is megtalálható. De ha tovább haladok, azért ott vannak azok a technikai eszközök, amelyeknek a beszerzése folyamatban van. Legyenek ezek a légvédelmi rakéták, legyenek azok a vezetési eszközök, mert ez is egy képesség. Tehát ember, technikai eszköz és a vezetési elemek. Ott vannak azok a vezetési technikai eszközök, amelyek majd biztosítják, hogy igen, ide a legjobb tudással rendelkező informatikusokra van szükség. Fejlesztő mérnökökre van szükség. Olyan személyekre van szükség, akik élen tudnak járni abban, olyan innovációs kutató tevékenységet tudnak folytatni a Magyar Honvédségben, mert az a célkitűzésünk, hogy korszerűek és modernek legyen, ahol meg tudja valósítani az elgondolását. Tehát ezek igenis vonzóak lehetnek.
De kritériuma egy korszerű magyar honvédségnek, hogy legyen jelentékeny fegyvergyártás az országban?
Hogyne. Elengedhetetlen, és nem lesz, nem ezt mondom, hogy lesz, hanem már van, tehát nem csak az alapjai vannak meg, és nem csak egy épület, nem csak egy üzem szerkezeti eleméről beszélek, hanem már megépítettük azt az üzemet, nem titok, Kiskunfélegyházán, ahol a hazai kézi fegyvergyártást elindítottuk.
Licensz alapján.
Licensz alapján, licenszet vásároltunk, és folytatjuk a fejlesztés, a kutatás vonatkozásában, és nem csak fegyverben gondolkodunk, ez a kézi fegyver egyébként maroklőfegyver, géppisztoly, gépkarabé, hanem gondolkodunk a fegyverhez tartozó lőszer és lőporgyártásban is. Tehát mindent mi rendszerben kívánunk megvalósítani. Egyik legnagyobb hibája volt egyébként a magyar néphadseregnek, a majd a magyar honvédségnek is, amikor bár a gondolkodás az rendszer szemléletű volt, és azt mondtuk, hogy na ez a rendszer kellene, mégiscsak technikai eszközöket vásároltunk meg, és nem vásároltuk meg hozzá azokat az eszközöket, amely a vezetést, az összeköttetést, a kiszolgálást biztosította volna. Mi rendszerben szeretnénk mindezt. Így a hazai fegyvert is, tehát legyen fegyver, hazai fegyver, lőszer, lőpor.
Eszköz, szállító eszköz, csapatszállító járművek, teherjárművek, ezek lesznek rendszerbe foglalva hazaiak? Vagy itt mindegy, hogy ez most milyen gyártmány?
Nem mindegy. Tehát itt is elindultunk. Ez már egy nagyon szép programnak nevezhető, a Rába gépjármű család.
Mindig is gyártott katonai eszközt.
Így van. És nagyon korszerű, nagyon modern, nagyon hatékony eszközöket gyárt most is. Mindig figyelembe veszi a honvédség, a katonák igényeit. Az igények alapján mennek a korszerűsítések, a modernizálások, és így egy gépjármű családról beszélünk. Tehát nem az, hogy az egyik terepjáró tehergépjárművet innen vásároljuk, a másik tehergépjárművet onnan vásároljuk, hanem egy családban gondolkodunk. Igen, ugyanígy gondolkodunk a harcjárművek vonatkozásában is, és olyan szerződésünk van, hogy egy olyan moduláris rendszerű, páncélozott eszközöket kívánunk most vásárolni első lépésben, amelyek biztosítják azt, hogy abban a gépjármű vagy harcjármű családban minden egyes eleme megtalálható vagy kifejleszthető, amely a műveleti alkalmazás során szükséges. És mindenben ugyanezt követjük, legyen ez a légierő, a repülőgépek, mert én most csak kiemeltem egy példát, ugye a csapatszállítót, na de nem csak csapatszállítóban beszélünk, hanem beszélünk azokról a repülőgépekről is, amelyek technikai eszközöket tudnak szállítani, amelyekkel légi deszantolásokat végre lehet hajtani, de minden csak lépésről lépésre lehet megvalósítani. Egyszerre nyilván nem megy, ezért ez a honvédelmi és haderőfejlesztési program is, ez egy 10 éves program, de ahogy ezt elindítottuk, ugye a tavalyi évben, ez már azt jelenti, hogy ahogy a legelején említettem, hogy szinte napról napra frissíteni kell. Most már nem 2026-nál tartunk, hanem 2030-nál, és egészítjük ki a tovább lépéseknek a szükségessége.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Benkő Tibor honvédelmi miniszter, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják most.